minden hétköznap délután közelről.
16 óra 11 perc a pontos idő. Jó napot kívánok! Néhány szó a folytatásról. Gyermekeket rabol, iskolákat rombol, a hétvégén pedig esküvőn és foci meccsen gyilkolta Boko Haram Nigériában. A 2009-ben alakult felkelő csoport iszlám államot akar teremteni az afrikai ország északi muzulmán többségű felén. Hogyan zajlik az élet a folyamatos fenyegetettségben, kikben bízhat a lakosság, milyen nehézségekkel küzd Afrika legnagyobb olajtermelő országa, és hogyan tud kilábalni a háborús helyzetből, ezzel foglalkozunk mindjárt. Dobó Bornemissa, Jumurdzsák, Cecejéva, Nemecsek és Csónakos a Facebookon. Egy hónapig posztoltak, üzentek és fotókat töltöttek fel a legendás regényhősök a legnagyobb közösségi oldalon, a Mozi a fejedben program keretében. Különös kezdeményezés volt ez, a célja pedig az, hogy népszerűsítse az olvasást. De hány lájkot gyűjtöttek be a főhősök, milyen eredményt hozott a kampány, kiderül 3:45 után. A szerkesztő ma délután Bakanita. Nigéria 10-szer nagyobb hazánknál, Afrika legnépesebb ország, a lakossága jelenleg 175 millió fő. Területén három nagyobb törzs él, az elmúlt évszázadban több alkalommal robbant ki konfliktus a muzulmánok és a keresztények között, noha a törzsek identitás meghatározó szerepe egyre csökken. A külügyi intézet munkatársát Hettyei Andrást Bakanita kérdezte.
A portugálok 1472-ben jelentek meg az ország területének partvidékén, és fokozatosan a rabszolgakereskedelem központjává tették. Aztán jöttek az angol hódítók. A függetlenségi mozgalmak erősödésére a II. Világháború utáni évekig kellett várni.
A történelmét tekintve Nigéria meghatározó éveit brit gyarmati uralomban töltötte egészen 1960-ig. Az országot az határozza meg, hogy az északi fele teljes mértékben muzulmán, déli része pedig keresztény. Körülbelül 260 különböző törzs, tehát nagyon sokszínű Nigériának a térképe. Törzsek közül három jelentősebb törzs van, akik közül az északi Hausa Fulani törzs azok muzulmánok, a déli kettő Yoruba, illetve az Ibo, azok pedig keresztények. És ennek a három törzsnek a szembenállása, és hát így a keresztény muzulmánoknak az együttműködés, és a néha szembeállása határozza meg Nigéria történelmét, a függetlenség 1960 óta.
Volt egy olyan időszak 1960 után, amikor polgárháborús helyzet, vagy ahhoz hasonló helyzet alakult ki.
A politikai érdekek rátelepültek a kisebb-nagyobb feszültségekre, amik hát természetes módon voltak a törzsek között. Erre volt példa 1967 és 70 között az úgynevezett biafrai háború, ez egy polgárháború volt Nigériában, amikor az egyik déli törzs, a már említett Ibó törzs, akiket egyébként Afrika zsidóinak is hívnak, mert híresen jó kereskedők, szóval ez az Ibó törzs szeretett volna elszakadni Nigériába, és egy független államot Biafra néven létrehozni. Ezt a központi nigériai kormány meghiúsította fegyveres erővel, de ezt leszámítva is voltak, és sajnos mind a mai napig vannak olykor összetűzések, vagy törzsek között, legelőír, földér, vagy a két nagy vallás, a keresztények és a muzulmánok között. Ez utóbbi főleg hát vallási ideológiai okokból történik.
Ha már említettük azt, hogy az egyik törzs nagyon jó kereskedő, akkor egy picit beszéljünk a másik kettőről is. Róluk mit tudni, egyáltalán a törzs tagjai hogyan élnek?
Az északi nagy törzs, ami Hausa kötője Fulani néven fut, ez egy muzulmán törzs. Róluk azt érdemes tudni, hogy jelentős részben, Nigéria északi részén, de más határos ország vagy környező országokban is élnek. Ugye ez egy sivatagos, félsivatagos terület Nigéria északi része, úgyhogy nem annyira mezőgazdasággal, inkább állattenyésztéssel foglalkoztak régebben. Máma az a helyzet a Hausa Fulani törzsel, hogy mindenféle szempontból szegényebbek, kevésbé képzettebbek, mint a déli szomszédjaik. Nigériai északi muzulmán része sokkal szegényebb. Délen a másik nagy törzs, a Yoruba törzs, akik vezető pozíciókat foglaltak el a gyarmati időkben és részben utána is, ugyanis a brit gyarmati rendszer az elsősorban délen épült ki, hiszen ott települtek meg először a britek, úgyhogy a déliek már a függetlenség előtt és után is sokkal jobb képzésben részesültek, sokkal nagyobb eséllyel végezhettek középiskolát, egyetemet, és juthattak el esetleg Nagy-Britanniába. Úgyhogy az ország politikai vezetőinek egy jelentős része régebben Yoruba volt. Nigéria ma a 13. legnagyobb olajtermelő, Ezek hatalmas bevételek az utóbbi 40-50 évben majdnem mind korrupt politikusokhoz, főleg korrupt déli politikusokhoz folytak.
A lakosságnak az egynegyede legalább városokban él, tehát városlakókról beszélünk, és hogy számtalan olyan város létezik, amelynek a lélekszáma 100 000 fölötti.
Az utóbbi legalább 50-60 évben ezek a törzs identitások azért gyengülnek. A városokban szükségszerűen sokkal nagyobb a keveredés az egyes törzsek között, és ezek a szigorú határok, amik megvoltak régebben, azok mostanában nem csak Nigériában, más afrikai országokban is picit gyengülnek és rugalmasabb, átjárhatóbbá válnak. Nigériában, mivel ugye egy ilyen népes országról, 175 milliós országról van szó, hatalmas monstrumvárosok alakultak ki. Itt elsősorban Lagoszt említeném meg, ami régen a főváros volt az Atlanti óceán partján, aminek hát a lakosságát legalább 10 millióra becsülik, és mindenféle felmérés szerint a világ egyik legélhetetlenebb, tehát legrosszabb életkörülményeket biztosító városa. Infrastruktúra nagyon gyengén van kiépítve, utak, hidak szörnyű állapotban vannak, és hát rengeteg a nyomornegyed, és északon is megvan ennek a párja, északon Kano, a nagy hatalmas központja Nigériának. Tehát Nigéria egy aránylag városias adott társadalom, és az olajbevételeknek köszönhetően bizonyos szegmensei a nigériai életnek nagyon fejlettek, például a nigériai bankrendszer nagyon fejlett, nigériai orvosok híresek, különböző művészeti ágakban, könnyűzenében a nigériaiak nagyon jók, futballban is a nigériai válogatott az egyik legjobb Afrikában.
Hetyei Andrást, a külügyi intézet munkatársát hallották az előző percekben. Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Hát ugye az elmúlt hetekben, hónapokban lesújtó híreket hallhattunk Nigéria kapcsán. Most a hétvégén 32 ember vesztette életét iszlamista fegyveresek támadásában az ország északi részén, és ugyanebben a szövetségi államban a hétvégén több mint 100 ember halt meg a Boko Haram által végrehajtott támadásokban. 2009-ben jött létre ez a szervezet, ez a szélsőséges szervezet, és egyre gyakoribbak a gyilkos merényletek, szinte mindennapossá váltak azóta, hogy májusban rendkívüli állapotot hirdetett a kormány. Mennyire veszélyes hely most Nigéria?
Hát Nigéria talán az egyik tényleg legforrongóbb ország ma Afrikában. Ahogy András is említette az előző riportban, ez egy hatalmas ország. Egyébként 32. a világ területi rangsorában, és körülbelül 10 magyarországnyi, vagyis 923 ezer négyzetkilométer a területe. A hivatalos statisztikák szerint, ahogy az előbb is hallottuk, 175 millió lakosa van, de 2020-ra, 2030-ra azt mondják a jósok és a statisztikusok, hogy a világ harmadik legnépesebb állama lesz 350 millió lakossal. Én ezt a 175 milliót is keveslem, hisz oly sok embernél nem éri meg az a másfél, két vagy öt dollár, hogy anyakönyvesztessék a gyermekeiket. Főleg egyébként az iszlám részeken, és nem csak Nigériában előfordul ez, hogy a lányoknak nem váltják ki az anyakönyvet, hisz olyan szegények a családok. A Boko Haram, ugye mit jelent a Boko Haram? Jelentése az, hogy minden csak nyugati tudás, nem.
Tehát tilos a nyugati oktatás, valaki így van.
Azt jelenti, hogy szeretnének a globalizációtól mentesülni, szeretnék ezt a fajta betagozódását Afrikának is a nyugati világba valamilyen módon megakadályozni. Ez egy ideológia, amely az iszlám ideológiára épül. Ezen keresztül és ezen a határvonalon nagyon könnyű ellentéteket szítani, hisz a vallás, az ideológia az mindig egy kényes terepe az emberiségnek. Én azért azt mondom, hogy sokszor és főként a kezdetekben azért ez egy gazdasági dolog volt, legelőkért, termőföldekért és ezek elfoglalásáért, itatókért, ezekért ment a harc. Természetesen ez, ahogy az utóbbi években nem csak Nigériában, hanem Maliban, Nigerben, Csádban, vagy akár épp legutolsó időben a Közép-Afrikai Köztársaságban látjuk, ezen ideológiai határ mentén nagyon könnyű olyan robbanásokat, olyan feszültséget eredményezni, amely harcokban, öldöklésben, általunk elképzelhetetlen szörnyűségekben testesül meg.
Minden esetre, hogy az ENSZ legújabb adatai szerint eddig nagyjából 300 000 embernek kellett elhagyni az otthonát. ezek miatt a villongások, ezek miatt a mészárlások miatt, ez azért egy nagyon megdöbbentő adat. És az ember, hogyha összességében vizsgálja az információkat, amiket lehetett tényleg olvasni Nigériáról, azt látjuk, hogy a kormány nincs a helyzet magaslatán. Pár hónappal ezelőtt például a vezérkari főnököt is leváltották, mert hogy nem sikerült megoldást találni ezekre a veszélyes helyzetekre.
Azért nagyon nehéz egy ekkora országban, ahol ilyen a népsűrűség, mindenkiről mindig mindent tudni. Természetes, hogy a hadsereget beveti az elnök Goodluck Jonathan annak érdekében, hogy ezek a zavargások, villongások, és tényleg borzalmas merényletek véget érjenek, de én azt gondolom, hogy egy 200 millió, közel 200 millió embert nagyon nehéz kontroll alatt és megfigyelés alatt tartani. Ráadásul Nigéria azért nagyon jó példája annak, hogy az elit, aki a gazdaság bevételeivel, az ország bevételeivel gazdálkodik, és a tömegek, akik ebből nagyon kevésbé részesednek, mennyire elszakadt egymástól. Itt azért a népesség jó része tényleg a létminimum környékén él, ezért alakulnak ki azok a hatalmas városok is, mint amit az előbb hallottunk, hogy Lagos, amit 10 millióra satszolnak, én már olvastam 25 milliós becslést is. Én többször
hirdetlenek
jártam.
Ezek a találgatások így adatok hiány, hogy
hát igen, mert nincsen regisztráció, nincsen igazándiból kiépített rendszer. Lagosban én többször jártam, és többször vezettem is, amit nagyon nehezen hisznek el afrikai barátaim, hisz Lagosban még az is fél, aki ott született, de úgy kell elképzelni, hogyha a Lagosban megy az ember az autóval az utcán, akkor mint ahogy a hangyaboly szétnyílik, hogyha valaki közéjük, az emberek kitérnek az autó elől, és mögöttük, az autó mögött újra összeér egy nagy folyam. Azért költöznek a városokba, mert vidéken már nem lehet megélni, nincs megélhetés, nincsenek természeti kincsek sem. Én azt merném állítani, hogy az utóbbi években egyre rosszabb a helyzet, nincsenek állatok, nincsenek, hát növények természetesen vannak, hisz ott az éghajlat azért jó részt olyan, de ezzel együtt az útszélén a csemegét, amit árusítanak, azok különböző rágcsálók, patkányok és egyebek, nem pedig nyalóka és nem pedig vattacukor.
Hát nemrégiben ugye kolera járvány is felütötte a fejét, és hát ez is részben ezekkel a merényletekkel függött össze, másrészt pedig a kiépítetlen infrastruktúra.
Természetesen, hisz Lagos egyre másra, sokkal rohamosabban fejlődik, mint aminek tervezték, és ahogy említettem, egy szörnyű, élhetetlen város, és ebben egyetértek az előttem szólóval.
Mi lehet a jövője ilyen szempontból Nigériának? Mennyire számíthat akár nemzetközi segítségre beavatkozása hosszú távon? Tehát úgy, mint Mali esetében a franciákat láttuk ugye az elmúlt években is, akik megpróbáltak beavatkozni, megpróbáltak segítséget nyújtani. Nigériában mi lehet hosszú távon?
Én azt gondolom, Malit és Nigériát annyiból el kell különítenünk, hogy Mali egy geopolitikai, stratégiai központ, amely viszonylag instabil, tehát könnyen lehet benne különböző érdekeket képviselni, és ezeket fölpiszkálni. Míg Nigéria azért, ha több szövetségi államból is áll, akkor is egységes, és nincsen meg az a fajta könnyen befolyásolhatósága, hisz Nigéria egy gazdag állam. Nigéria Amerika olajszállítói közül az ötödik legfontosabb, és a gázt még nem is említettem, hisz a gázt egyenlőre kieregetik, úgynevezett elfáklyázzák, hisz nincs rá szükségük. És ez a mostani ugye orosz-ukrán vitában azért meggondolhatjuk, hogy Európa komplett tüzelőkészleteinek 50%-a Oroszországból származik, és azért egy ilyen konfliktusban ez egy mérvadó dolog lehet, ezért kutatják nem csak az európaiak, hanem maguk az oroszok is, hogy a nigériai gázt hogy lehetne Európába hozni. Visszatérve, természetesen ezek az infrastruktúrális problémák, ezek fölütik a fejüket, és nem is nagyon fognak egyelőre megváltozni, mert igazándiból a központi hatalom Nigériába leginkább önmagával van elfoglalva. Ha egy számot mondhatok, a 2010-es, ha jól emlékszem, költségvetése Nigériának 27,5 milliárd dollár volt, és ebből 24,5 milliárd dollárt a központi költségvetés. A parlamentben dolgozók és a parlamenti képviselők fizetésére költött el, és csak 4-5 milliárd dollár jutott az ország fejlesztésére.
Répási Zsolt szabadúszó fotósként bejárta Európát, fotózta Dél-Kelet-Ázsiát, Afrikában pedig főleg Nigériához vonzódik, a nomádokról készült portrésorozatáról mesélt Bakanitának.
Tudom, hogy beutazta már Európát, meg hogy itt Dél-Kelet-Ázsiában is jócskán vannak tapasztalatai, de Afrikában miért Nigéria?
Egy nagyon jó barátom, aki nigériai, vele már régóta beszéltük, hogy na majd, ha egyszer legközelebb hazamegy, akkor menjek vele, illetve hát én is mondtam, hogy én szívesen mennék, mert Afrikának a fekete afrikai részét, tehát nem az északi muszlim részt, hanem inkább a belső részét, ezt egyáltalán nem ismertem, viszont már gyerekkorom óta vonzott.
Melyik volt ez a település, ahova a barátja hívta? Tehát hol landoltak, vagy mi volt az első két nap?
Lagos volt, a magyarországi lakossággal rendelkező városról beszélünk, egy hatalmas város, ahol iszletes mennyiségű ember él, tehát egy óriási nyüzsgő, vibráló város. Hát én ide érkeztem, úgyhogy egyből egy erőteljes kultúrsok volt. A harmadik nap már mentem tovább, próbáltam inkább belelátni a nyüzsgő metropolisz mögötti hétköznapokba, ahol jobban bele tudok látni a kultúrába. És végülis az éjszakon történt, megadtak mellém egy helyi embert, aki gyakorlatilag tolmács volt, hogy segített a kommunikációban ott, ahol nem angolul beszéltek, hanem helyi nyelveket, illetve sofőr is volt, mert azért az se egy életbiztosítást meg kellene vezetni.
Az ország hivatalos nyelve az angol, de ezek szerint mégsem beszéli mindenki.
Előfordult, voltam én is olyan faluban északon, Kaduna környékén, ahol azt mondták, hogy igazából faluban még nem tévedt le fehér ember, ami azért volt érdekes, mert gyakorlatilag a főút mellett volt ez a falu, tehát egy kb. 20 métert kellett begyalogolni egy ösvényen. A falunak a vénye, vagy az előjárója, vagy vezetője, ő neki a fia beszélt angolul, senki más.
Még mindig rengetegen élnek az országban mezőgazdaságból.
Így van, mezőgazdaság, illetve állattenyésztés, állattartás.
A kis településekkel szükségszerűen együtt jár-e a szegénység?
Ugye mondjuk Európából, vagy egy fejlettebb országból odautazunk, akkor nekünk az is szegénység, hogy a faluban mondjuk mezítláb futkároznak a gyerekek, vagy akár a felnőttek egyszer szakadt papucsba mászkálnak, tehát nekünk ugye ez is szegénység. Viszont nagyon sokszor megkaptam azt, hogy nekik igazából nem hiányzik semmit. Ők tökéletesen boldogok azzal, hogy mondjuk a gyereknek van egy kis labdája, vagy van egy kis babája, amivel ott játszik a földön. A felnőttek is el vannak azzal, hogy megvan gyakorlatilag a napi betevőjük, beszélgetnek, rengeteg idejük van, ugye nyilván sok munkájuk is van, de mellett azért sok idejük van a szocializációra, és ők ettől boldogok. Nekem ami egyébként ennél sokkolóbb volt, ez a városi szegénység, és elsősorban Lagosban vettem azt észre, hogy ott rengeteg gyermeket, tehát akár ilyen 10 év körüli kisgyermeket, és persze nagyon sok tínédzsert és fiatalkoruk láttam, akikor a hajnaltól, akár este 11 évekor is még látni őket az utcán, mindenfélét árulnak, gyakorlatilag ebből tartják fenn magukat. És nekem ez azért sokkal sokkolóbb volt, hogyha belegondolok, hogy őnekük igazából nem tudom, hogy lesz esélyük a kitörése, mert iskolában ugye nem tudnak járni. Míg mondjuk a faluban, ahol, ahogy korábban említettem, hogy milyen szegénységet lát az ember, de boldogok, ott viszont a gyerekeket ugye elküldik iskolába, nekik azért van, még mindig lesz választásuk, hogy esetleg ott akarnak maradni, vagy valamit kezdeni akarnak esetleg az élettel.
A honlapján főleg portrékat találtam. Ez volt a cél? Hogy az emberi arcot szeretné fotózni?
Ritkábban van az, hogy én portrékat készítek, inkább életképeket szoktam fotózni.
Biztos van néhány olyan helyzet, amit hogyha nem is örökített meg mondjuk elejétől a végéig, vagy lehet, hogy olyan is van, ahol egyáltalán elő sem vette a fényképezőgépét, de biztos, hogy beleégett már mint önbe, vagy az ön emlékezetébe.
Tényleg volt ilyen, amikor nem is vettem elő a gépet. Ez északon volt egy Zária nevezetű településen, ami egy több száz éves városállam Nigérián belül, saját emírrel, saját helyi uralkodóval. Északról beszélünk, abszolút muszlim Hausa városállam, és hát amikor odaérkeztem, pont kezdődött az ima, és az emír vezette, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a Záriának a főterén, a palotának a terén, ahol egyébként egy óriási vásár szokott lenni, azt teljesen kiürítették, és több ezer ember gyűlt össze nagyon gyors idő alatt, és aztán elkezdtek imádkozni. Tömeg közepén voltam az a pillanat, amikor az ember nem fotóz, mert akkor nem tudná teljesen átélni. Utólag azért sajnáltam, hogy nem készült kép. Más szemszögből viszont lehet, hogy nem is lett volna teljesen biztonságos. Tehát ott azért nagyon kell figyelni arra, hogy ne sértsük meg a különböző kulturális vallási szokásokat, és nem mindenhol veszik jól a fotózás, még akkor is, hogyha rákérdez az ember, illetve nyitottan közeledik. Aztán olyanról, ahol készült, van egy fotóm, ami most a Sony World Photography Awards fotópályázaton bekerült a legjobb 50-be, 140 ezer pályázat közül az utazás és a travel kategóriában. Ott van egy képem, amit Kaduna és Kajuro között készítettem éjszakon, egy hatalmas piacon. Teljesen véletlenül bekeveredtem egy kis kunyhóba, leültem egy padra, bent volt egy-két ember, mosolyogva néztek, aztán hogy elég gyorsan elfeledkeztek rólam, aminek én nagyon örültem, és aztán ott volt egy nagyon rövid olyan pillanat, amikor éppen úgy esett be a fény az ajtóra akasztott rongyon, hogy szépen bevilágított ott egy hölgyet, aki rá volt kötözve egy csecsemő egy ilyen kis hordozókendőbe, illetve a sarokban egy ilyen 1000 éves zinger varrógép mögött ott ücsörgött egy hausza idős férfi, és ez került be a legjobb 50-be.
Bakanita beszélgetett Répási Zsolttal. Nigériával foglalkozunk ebben a bő fél órában, nem sokára folytatjuk. Nőtt Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég, itt a közelrőben is Nigériáról beszélgetünk. És ugye az előző fél órában már szóltunk azokról a merényletekről, amelyekről rengeteget lehetett hallani az elmúlt hetekben, és erről a bizonyos Boko Haram szélsőséges szervezetről, amelynek az a célja, hogy iszlám törvénykezést vezessen be Nigéria északi részén. Szóba került az is, hogy milyen állapotok uralkodnak a kormányzatban. Elképzelhető, hogy lesz egyfajta szakadás Nigériában, tehát hogy adott esetben ezek az iszlám szélsőségesek elérik a céljukat?
Ha egyértelmű választ kéne adnom, az én véleményem az, hogy nem. Nem lesz azért, mert a kormány egyébként önmagában is ennek a két területnek, az iszlám és a keresztény területnek a összeillesztéséből áll, és meg van határozva, hogy mikor, honnan választanak elnököt, és mivel ez eddig is működött, és látható, nincs is ilyenfajta területi követelése a Boko Haramnak. Persze szeretné, hogyha ez az iszlám észak az különálló államként leválna, de azért az iszlám észak is több államból áll, tehát azért Nigéria egy 31 néhány szövetségi államból álló köztársaság, és én azt gondolom, hogy pillanatilag ennek nincsen lehetősége, és nincs is ilyen jövőképe Nigériának közeljövőben. Ez persze sokkal több esélye lehet mondjuk egy líbiai szétszakadásnak, vagy bármi másnak, mint Nigéria szétszakadásának.
Azt mondtuk, hogy a világ egyik legforrongóbb országáról van szó. A hírek előtt hallhattuk, hogy Répási Zsolt fotóst mi vonzotta ebbe az afrikai országba. Ön is mondta, hogy volt már többször, legutóbb másfél évvel ezelőtt járt Nigériában. Mi az, amitől szerethető adott esetben ez az ország? Ami oda vonza az embert?
Az emberek szerethetőek. Az a szerethető magatartás, amivel ilyen szörnyű körülmények között is, ugye mit szoktunk mondani Afrikáról, hogy milyen érdekes, hogy ők szegények, milyen érdekes, hogy mégis boldogok, milyen érdekes, hogy nincsenek anyagi javaik, annyi van, a legtöbb embernek annyi dolga van, annyi tárgya van, amit magán visel, és mégis közvetlenek, és mégis jól élik meg az életüket. Én azt gondoltam épp az imént a szünetben, míg hallgattuk a híreket, hogy talán azzal lehet másabb Afrikában, hogy ott az embereknek, ahogy mondják, idejük van, nekünk meg óránk, és ezzel az időben a jót is és a rosszat is meg tudják élni, és ebben a megéltségben valamivel elégedettebbek lesznek, hisz mi a jót sem tudjuk ma már itt ebben a rohanó világban megélni, és ez a jó, ami velünk történik is, már csak egy következő probléma kapujában éljük meg, és már nem tudunk vele foglalkozni. Nigéria, én azt gondolom, gyönyörű ország, ahogy említettem, 10 magyarországnyi és mindenfajta természeti kincs található rajta. Például nagyon jó fesztiváljai vannak, van egy argungui fishing fesztivál, egy halászati fesztivál minden márciusban, ahova a világ összes tájáról gyűrnek emberek, és halászattal foglalkoznak, és hatalmas folklór műsorokat adnak. Én azt gondolom, Nigéria szerethető, de azért óvatosságra indek mindenkit, aki Nigériában van. Használjon helyi kísérőt, fogadjon helyi sofőrt, és figyeljen oda a környezetére, mert azért az a csábítás, amit egy európai emberen viselt összes érték jelent, az azért egy nagy csábítás azoknak, akik nagyon alacsony életszínvonalon és kevés pénzből élnek.
Egy picit még visszatérünk a gazdasági területre. Nem olyan régiben Taros István Afrika kutatóval beszélgettünk arról, hogy a nagy hatalmak milyen érdeklődést mutatnak az afrikai államok iránt, és hogy milyen verseny alakult ki, úgymond az afrikai államok kegyeiért, például az Egyesült Államok és Kína között. És ugye itt nem a klasszikus kizsákmányolásról beszélünk, hanem hogy adnak valamit, milyen fejlesztési potenciált látnak ezekben az országokban. Most ebben a versenyben Nigéria milyen szerephez juthat ezen a nemzetközi porondon?
Én azt gondolom, Nigéria kegyeiért már nem nagyon versenynek, hisz Nigéria erősebb annál, mint hogy kegyeit meg lehessen könnyen szerezni. Természetesen van egy ilyen geopolitikai versengés, Kína keletről nyomul nyugat irányába. Ennek a megállítása jött létre az a, vagy ennek a megállítása volt a célja a Mali háborúnak is, hogy valamelyest lelassítsa ezt, hisz Kína nem kér good governance-et, Kína nem kér jó kormányzás, demokráciát, ő csak a nyersanyagot kéri, és ad érte, hisz gazdag, miközben az Európa vagy Amerika, ő szeretné, hogyha avval, hogy segélyt ad, vagy fejlesztést nyújt, avval együtt járna az is, hogy változtat a belpolitikai viszonyokon, hogy megváltoztatja azt a világot, ami Afrikában kialakult, de itt jegyezném meg, hogy azért több ezer vagy több ezer év alatt alakult ki az a demokrácia, amit ma a lehető legdrágábbnak, de még működőképes modellnek tartunk, miközben az afrikai ember 201 néhány éve találkozott először magával a fogalommal is és a fehér emberrel. Most azt várjuk tőle, hogy 200 év alatt érje utol gondolkodásában, társadalmi fejlődésében a fejlett, vagy általunk fejlettnek tartott világot, és a Boko Haram talán pont ennek az egyik ellenzője, és pont talán ez lehet a célja, hogy ne tagozódjon a nyugati világba be Afrika.
Óhatatlanul az olaj és a földgáz az, ami vonzó lehet még gazdasági szempontból, bár szóba került az, hogy a gázt tulajdonképpen fáklyaként elégetik, mert hogy nincs rá szükség, és hogy felvetődött a tervek között, hogy hogyan lehetne ezt a gázt adott esetben Európába szállítani hosszú távon a későbbiekben, vagy az elkövetkező évtizedekben e két terméken túl. Nigéria még érdekes lehet valamilyen szinten a világpiacon?
Nigériában is azért többfajta termék van, azért a környéken rengeteg dolog van, tehát ugye az uránt említeném meg azért a környéken. Nigériát annak idején magyar szakemberek térképezték föl, hidrogeológiailag is, geológiailag is, de mivel az olaj elég bevételt jelent, ezért egyenlőre én azt gondolom, hogy nincs meg a motiváció Nigériában, hogy ezen túlmenően kutasson és erre pénzt áldozzon. Itt is rengeteg fejlesztés van, hisz Nigéria stratégiailag egy fontos helyen van, és nagyon kevés olajfinomító kapacitással rendelkezik, hisz az államnak az volt az érdeke, nyersolajként adja el, és importálja vissza például a benzint vagy a gázolajat. Most először vannak hatalmas tervek, hatalmas olajfinomítókra, de azért ezek is jó részt kínai tervek.
Nigéria közelről, ez volt a téma, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Balogh
Sándort, az Afrikai Magyar Egyesület elnökét hallották az előző fél órában.